Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek, december 31-én 18 óra 30 perckor évvégi háladó szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A szertartást rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Donald Trump akár Kijevbe is készen utazni, amennyiben az előmozdítja a béke ügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében. Erről az amerikai elnök beszélt, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt Floridában. Trump azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a béke megállapodás közel van Ukrajna számára, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy egy-két nagyon problémás kérdés fennmaradt. Az elnök arról is beszélt, a kelet-ukrajnai Donbasz régió egyike az ilyen kérdéseknek, de megjegyezte, ezen a téren is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez. Az amerikai elnök a korábban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről elmondta, az két órán keresztül zajlott, nagyszerű volt és számos pontot megvitattak az orosz államfővel. Volodymyr Zelenszky pedig kifejtette, a 20 pontra szűkített béketervezetről 90%-ban sikerült megállapodni, amelyen belül az ukrán-amerikai biztonsági garanciákat illetően 100%-os az egyetértés. Szavai szerint az ukrán-európai-amerikai biztonsági garanciákról szinte teljes egészében létrejött a megegyezés. Az ukrán államfő hangsúlyozta, egy kidolgozott és elfogadott béke megállapodás bármely eleméről szükségessé válhat népszavazás Ukrajnában, de nem zárta ki, hogy arról az ukrán parlament döntsön. Moszkva egyetért az amerikai elnöknek azon kijelentésével, miszerint a felek közel állnak az ukrajnai konfliktus rendezéséhez, és a tárgyalások végső szakaszban vannak, jelentette ki Dmitrij Peszkov. Az orosz elnök sajtótitkára közölte, Vlagyimir Putyin és Donald Trump előző telefonbeszélgetése során nem esett szó a karácsonyi tűzszünet lehetőségéről. Az ortodox karácsonya Julianus naptár szerint január 7-én lesz. Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart január 5-én 11 órától. A miniszterelnök szerint kérdés nem marad válasz nélkül. Hasonló eseményre legutóbb 2024-ben, 23-ban és 22-ben is, még karácsony előtt, december 21-én került sor. A nyáron életbe lépő uniós migrációs paktum elleni küzdelmet nevezte 2026 egyik legnagyobb csatájának a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán megismételte, Magyarország jövőre sem fogad be migránsokat, és nem fizet más országok bevándorlóiért. Látványosan megmutatkoztak a haderőfejlesztés eredményei 2025-ben, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. A honvédség évek óta tartó modernizációjának célja továbbra is egyértelmű, Közép-Európa meghatározó, korszerű, NATO-kompatibilis, high-tech haderőfejlesztése, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Fokozatosan állítják rendszerbe a Leopard harckocsikat, melyekből az utolsó példányokat december első felében vették át. Nagy előrelépést jelentenek a Hiúzok, a Lynx gyalogsági harcjárművek, amelyekből a több mint 200 darabos rendelés jelentős részét a zalaegerszegi gyárban készítik, valamint megérkeztek a H225M több célú helikopterek. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 8 pontos javaslattal készül a konzultációra a közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel. Navracsics Tibor január 6-án szeretné megtartani az egyeztetést. A javaslatok között szerepel az önkormányzatiság alkotmányos megerősítése és a szolidaritási hozzájárulás szabályozásának átalakítása is. Több a kis- és középvállalkozásoknak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szilveszterig lehet választani 2026-ra a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyi mentességet az áfában, ismertette az adóhivatal. Megnyílt az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat január 19-ig lehet beadni. A szilveszteri tűzijátékok biztonságos felhasználására figyelmeztet a katasztrófavédelem. Mukics Dániel, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője azt írta, soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre vagy épületre. A tűzijátékokat december 31-én 18 órától, január 1-én 6 óráig, kizárólag szabadtéren, kertben vagy közterületen lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani. Végül az időjárásról. Csak egy délfelé vonuló szakadozóban lévő frontfelhőzet zavarhatja majd a napsütést, helyenként hózápor előfordulhat, a szél nagy területen megerősödik, néha viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben plusz 1-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda, Danaida című írásának 35. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Katalin megrázta a fejét. Hirtelen hangjára lelt, sietve, hogy megelőzze a hegedűs fiút, áradt belőle a szó, reménykedve, egy kicsit félve esengett, mintha egy félig kezes oroszlánt próbálna rábírni valami produkcióra. Nem maradhat itt, szó sem lehet róla, haza kell vele jönnie, nem szabad gyengének bizonyulnia soha, semmikor. Ha a hegedűs fiú rábeszélte a szökésre, legyen több esze, mint a hegedűs fiúnak. Más férje kell, hogy legyen egyszer majd, ez a fiú még senki, és maga Melinda is senki még. Jöjjön csak szépen vissza, az iskolában nem tudnak arról, hogy elment, és apu is majd csak megbékül, jöjjön haza. Ha valami olyan húzza vissza a rossz felé, ami árt neki, nem szabad engednie, ő azt gondolta, ennyi idő alatt megtanulta már. Tibor hívott vissza? Kérdezte Melinda. De hát bolond vagy te, Kati? Alig tudtam rávenni, hogy kidobja azt a szajhát, akivel élt, és aki utána kosztpucoltam tegnap óta. Alig aludtam az éjjel, ő meg káromkodott, mert neki is segítenie kellett takarítani, nem bírtam egyedül. Leszokott ő már rólam, csak nem képzeled, hogy időközben nem szerzett magának más nőt? Reménytelenül nézett rá. Voltak pillanatok, amikor meg volt győződve, pontosan tudja, mi él, mi élhet Melindában. Most nem értette a lányt, nem tudta követni. Melinda elkezdett fels alá járni a konyhában, még kezét is összefonta a derekán, mint elek, ha valamin a fejét töri. Egyszer megállt, megnézte egyik lábosát, kavart egyet benne, megkóstolta, ami főtt, aztán odament a vízcsap alá, s azonnal elmosta a kanálkát, amivel kóstolt. Somos Aranka árnya áthussant a szobán. Na, indulj, mondta másképpen, nyersebben. Nem megyek haza, nem tanulok tovább, elég volt mindenből. Menj, sötét van. Te nem szoktál ilyenkor kint csatangolni, te a kutyától is félsz, a részektől is, aztán ha valaki leteper a sarkon, mit csinálsz? Sose beszélt így vele. Katalin fáradtnak és öregnek érezte magát. Lehajtotta a fejét. Előcsillantak a könnyei. Mondtam, folytatta Melinda, te csak sírni tudsz, na, eredj már. Mondd meg, ha attól boldogabb lesz otthon a család, hogyha kívánják, férjhez is megyek hegedűshöz. Ha nem muszáj, akkor persze nem, de ha rám szabadítjátok a kerületet, a gyámhatóságot, meg mindent, akkor kénytelen leszek megtenni, pedig nem sok kedvem van hozzá. Mondd meg Eleknek, nem mondta, hogy apu, az se, hogy bácsi vagy tanár úr, hogy bemegyek a gyárba dolgozni, ne izgassa magát, nem fogok elzülleni. Eredj, mert hazajön Tibor és baj lesz, az ilyesmi nem neked való. Úgy is elég ideges, hogy megjelentem, mindig szellőztetek, meg folyton kezet kell mosnia, de majd megtanulja, hogy élnek a kultúrált emberek. Én is megtanultam. Egymásra néztek. Soha Katalin nem gondolta végig, mit érezhetett voltaképpen Melinda, még civilizálták, rendre szoktatták, még vérévé vált, hogy lyukas harisnyát felhúzni, akkor is szégyen, ha nem látszik rajta a lyuk. Most megtudta. A lány szeme irgalmatlan volt, kemény és boldogtalan. Odahúzta magához megint. Orra belesüllyedt jó illatú hajába, amelyet ő mosott meg két nappal ezelőtt, ő is bontott ki. Szerette látni a fehér szőke fürtök villogását. Nekem nincs senkim kívüled, mondta a lánynak, s utóbb csodálkozott, hogy ilyen gátlástalanul ki tudta mondani. Gyere az a kicsim, annyira szeretlek. Miattad menjek vissza? Kérdezte Melinda. Nem nézett rá, csak a hangját hallotta, amely most először bizonytalanná vált. Éppen te miattad, Kati? Tanácstalanul gyerekesen elsírta magát, mert a lány kérdésére lehetetlen volt mással válaszolni, mint könnyekkel. Aztán elkezdte kérlelni. Igen, miatta, akinek nincs senkije, és hova tovább a könyvtári munkán kívül csak annyi az élete, hogy vezeti a háztartást, rendben tartja anyuciék helyett Micó sírját, és felneveli Melindát. De persze jöjjön Elek miatt is. Most, hogy megfogalmazta, megriadt saját szavaitól, mert hiszen annak sincs senkije voltaképpen. Persze nem csak azért, nem csak az ő békéjük, örömük miatt. Mint az igazi szülők, mást szántak neki, nem ezt a felnőttes, nehéz életet, amit választott. Hát nem akar tágabb látókört, nagyobb műveltséget, később valami értelmes foglalkozást. Ennyire semmi se volt az a mellettük töltött pár év. Ilyen könnyen el tud jönni. És még csak nem is szerelemből, nem mert visszahúzta a lumpen proletár környezet, amelyből kitört. Maga ment utána a Mák utcának, ő kereste meg Hegedűs Tibort, aki láthatólag már lemondott róla, mint ahogy Jézuse kísértette már. Beszélt, és annyira sírt közben, hogy későn hallotta meg az ajtó nyílását. Mire feleszmélt, Hegedűs Tibor ott állt előtte. Nem az a hegedűs volt, akit eddig ismert, a hallgatag, rosszkedvű fiú, aki a folyosórácsot rugdossa vagy kiiszkol a sírok közül, mikor Klicsnét temetik. Nem is az a mosolygást kényszerítő fiatalember, aki bement hozzá a könyvtárba, és megpróbálta rábeszélni, engedje meg, hogy találkozzék Melindával. Hegedűs itt és most házigazda volt. Valamit ihatott is kint, érződött a leheletén, a szeme csillogásán. Elhozta a cuccot? Kérdezte Katalintól. Ruhát, mindent, ami van. Remélem nem hiszi, hogy megtarthatják. Az asszony nem felelt. Melinda ott állt kettőjük mellett, mint valami furcsa társasjáték részese, amelyben neki az a szerepe, hogy nem szabad szólnia, csak hallgatnia mások, mit beszélnek. Ha kiszagolta, hol lakunk, igazán elhozhatta volna. Holnap itt legyen. Valami pénz is itt legyen, mert igényei vannak a lányuknak, annak már nem jó minden. A takarék könyve is jöhet, majd én vigyázok rá. Nyilván van egy ilyen finom családban. Melindának volt takarékkönyve. Elektől kapta. A sírkő história óta soha többé nem lopott. Az utolsó esztendőben már pazarló sem volt, inkább egy cseppet fösvény. Most se szólt közbe, de legalább megmozdult. Pofon vágta Hegedűst. Erős volt, sokkal erősebb, mint Katalin, csupa izom, hajlékonyság. A fiú keze lendült, hogy visszaüssön, Katalin közéjük dobta magát, őt érte a tenyér. Hegedűs zavarba jött, dünnyögött valamit, oda húzódott a tűzhely melletti székre, mint aki maga is belátja, elragadtatta magát. Nem a könyvtárosnak szánta ő a nyaklevest, hanem a lánynak. Leemelte az egyik fedőt, hogy beleegyék az ételbe. Melinda kikapta kezéből a kanalat. Végre meg is szólalt. Azt mondta, disznó. Kivágta a szoba ajtaját. Rendkívül tisztára takarított helyiség látszott, szabályos hitvesi ágyakkal. Felrántotta Hegedűst a székről, belódította, aztán kikapta a kulcsot a benti kulcslyukból, és kívülről becsukta az ajtót. A fiú rázni kezdte a kilincset, káromkodott. A lány időnként szenvedélytelen hangon visszakiáltott egy-egy ocsmány szót. A kilincs ugrált egy darabig, nem igazi harag mozgatta, inkább az önérzet. A hegedűs fiú fenntartja a jogot, hogy mindenben részt vegyen, de alapjában véve nem bánja, hogy nem kell jelen lennie, míg Melinda intézkedik odakin. Csak hamar csend is lett, a fiú végig feküdt a szépen megvetett ágyon, és rágyújtott, se kintről, se bentről nem hallatszott semmi. Ütése kivöröslött Katalin arcán. Melinda beljebb húzta a 2 kilós kenyeret, amelyet Hegedűs levágott a konyhaasztalra, mikor megérkezett. aztán odament az asszonyhoz, mint ahogy a gyereket szokták vigasztalni, megfújkálta, majd megcsókolta az ütés helyét az arcán. Katalin csak nézte. Az imént még olyan útszéli szavakat kiabált, amilyeneket öreg férfiak se. Most ez a pille mozdulat, gyerek szájából az abszolút tisztaság lehelete. Menj szívem, suttogta Melinda, menj innen, Katikám. Holnap elküldöm a fiút, ahol miért. Adj ki mindent, aztán ne gyere ide soha többet, és felejtsetek el. Elfelejteni őt? Csak nézett rá. Az iszonyt se tudta elfelejteni, a fájdalmat, a szégyent, az sem, amit iparkodott kiűzni emlékei közül. Éppen őt? Eleknek kellett volna idejönnie, Elek okos, s ha Melindáról van szó, tud még bátor is lenni. Elek annyival jobban ki tudja fejezni magát, vitatkozik, érvel, ha kell, fenyegetőzik. Jöjjön érted, apu? Suttogta ő is, mint az imént a lány. Ha apu jön el, és látod, hogy nem haragszik rád, hazajössz. Melinda megrázta a fejét. Apu szeret, apu boldogtalan lesz, ha itt hagysz bennünket. Szegénynek megint fáj a szíve, és nem tudod bemenni, tanítani sem. Anyucinak is legyen valami öröme. Rábámult. Melinda sose törődött anyuci örömével, mindig azt tette, ami neki jól esett, s ha rajznéről volt szó, lehetőleg olyat, amivel irritálhatja. Most ráhivatkozik. Micó néni megjelent álmomban, mondta Melinda, és azt mondta, menjek el tőletek, mert így kívánja. Hagyj már békén, Kati, ne kínozz, olyan borzasztó ez, menj haza szépen! Nem az első ember, akiben csalódik. Nem az első, akiről azt hitte szereti, pedig nem szerette. Miért is ragaszkodnék hozzá Klics Melinda annyira, hogy visszamenjen a kedvéért? Miért törődnék magányával, érzéseivel, mikor a saját anyja olyan volt hozzá, amilyen? Kis Sándor becsapta, Kadarcs Júlia is unokatestvére megüldözte, ahogy csak tudta. Miért szeretné éppen ez a lány? Mert jót tett vele? Nem tett ő semmi jót. Neki telt öröme abban, hogy volt gyereke, amire annyira vágyott. Visszaigazította a kendőt a hajára gépiesen, mint aki nem is igen tudja, mit csinál. Mit mondjon búcsúzóul, mivel köszönjön el? A lány segített neki, odament az ajtóhoz, kitárta. Nem kell szólnod semmit, mondta Melinda. Ne nézz vissza, siess. Ha rád kiállt valaki, ne válaszolj. Na, menj. Katalin kilépett. A háziasszony még mindig az udvart takarította. Megnézte kíváncsian, mert még az udvari lámpa fényében is látszott dagadó arca, sírástól duzzadt ajka. Most azt hiszi, az anyja vagyok, eljöttem megnézni, hova szökött, s nagy jelenet volt köztem és hegedűs közt, gondolta. Még a feltételezés is édes volt, hogy azt hiheti valaki, ő a Melinda anyja. Fagyott. Az udvaron nem kellett vigyáznia, hová lép. A háziasszony behintette a járda csíkot salakkal. Ám az olajút csúszott, üggyel-bajjal haladt csak, a havat nem tisztították még el rendesen, a lámpák alig adtak valami világosságot. A boltok már becsuktak, csak egy kocsma ablaka fénylett szokatlan erősséggel, ott különösen szaporázta a lépését, mert részeg gajdolás hallatszott ki. Úgy sietett, hogy elbukott a járdán, megsebezte a térdét. Azonnal felállt, szinte rohanva ment tovább, bukdácsolt, megcsúszott, de többé már nem esett el. Futott, mintha a boldogtalanság és eredménytelenség kettős negatívuma szárnyat adott volna neki. Melinda elveszett. Nincs hatalma visszaszerezni. Elek olyan lesz, mint az őrült, és nem tud neki semmit sem adni Melinda helyett vigasztalásul. Melinda régességen nem csak egy árva gyerek volt már a házukban, hanem önmaguk igazolása is, hogy nem születtek hiába, és semmi házasságuknak értelme van. Egy gyerek sorsáról beszélgetnek esténként, mit kapott tőlem ez a lány, tűnődött, s arcát megint csak végigmosta a könny. Mit adtam neki? Nem valami sokat. Megtanítottam arra, hogy élnek az emberek. De valamire azért sem én, sem Elek nem tudtuk megtanítani. Máskülönben nem hagyott volna el bennünket. Vad hideg volt. Az úton nem járt senki. A keskeny, erősen befüggönyözött ablakok mögül gyérfény jelezte, hogy itt is vacsoráznak, ágyat bontanak, ápolnak, virrasztanak vagy tanulnak, mint a belső kerületekben. Nem szólították meg, és senki sem támadt rá, hogy leteperje, mint Melinda fenyegette. Már közel volt a főtérhez, mikor meghallotta a lépteket. Ha nem fagy annyira, hogy meg-megcsikordulnak a járdán, észre sem veszi, hogy követik, ám így meg kellett hallania. Kinevette magát, de nem volt kellemes érzés. Megszaporázta a léptét, s elmagyarázta aggódásának. Alig múlt 8:30, még korán van, valaki orvosért megy, italboltba, látogatóba, mozit keresni, majd elhalad mellette, s akkor kiderül, hogy maga korú asszony vagy egy nagymama, aki most viszi haza a karján alvó unokáját. Pesten van, nem a pusztában, miért olyan ideges, micsoda hülyeség? Ám a félelem, ami rátört, erősebb volt a józan érvelésnél. Napok óta olyan feszültségben élt már, hogy nem tudott sem higgadtan mérlegelni, sem erőt venni ideges reakcióin. Az út legvégén meglátta egy patika izzó vörös keresztjét, s elhatározta odáig szalad, ott majd megáll a lépcsőn, hátranéz, és kineveti magát, mert hiszen nem is követi senki, csak képzelődik. Nehéz nap volt, a tegnapi is az. Az ember meg gyönge. Szinte nekiesett a gyógyszertár leeresztett redőnyének. Hideg volt, de az ő háta homloka nyírkos az izgalomtól, a szaladástól. A gondolat, hogy a redőnyön túl emberek vannak, akiknek amúgy is az a munkájuk, hogy segítséget nyújtsanak betegeknek és szenvedőknek, gyerekesen megnyugtatta. Állt és várt, hogy meglássa, ki jött utána, ki üldözi, ha ugyan jól hallotta az imént. Nem tévedett. Még távolabb volt, aki követte, de már közeledett. Az is megcsúszott olykor, de ügyesebben, mint Katalin, sosem esett el, derek a könnyű mozdulatával azonnal visszanyerte egyensúlyát. Fedetlen fejjel volt, az asszony végre megismerte. Lelépett a patika lépcsőről, nem volt szüksége védelemre. Melinda lassan jött, kesztyűtlen keze kabátja zsebében. Nem olyan volt, mint egy asszony, aki az imént csukta be a hálószobába fiatal férjét, vacsorát főz, rúd szavakat kiabál át az ajtórésen, csak mint egy iskolás lány. Az asszony szerette volna megölelni, megköszönni neki, hogy törődik vele, hogy meg akart bizonyosodni, baj nélkül visszaért ezen a felszóratlan úton az autóbuszig. Tudja, milyen gyakran elesik télen. Nem ért rá megszólalni. Melinda megelőzte. Buta, mondta a lány minden indulat nélkül. Mi lenne veled, mondd, ha egyszer csak ugyan kergetnének. Ha máskor félsz, menj be az első házba. Az emberek nem vadak, csak ijesztgettelek. Mutasd a lábadat. Legugolt, megnézte Katalin térdét, azt mondta semmiség. Mikor felállt, szembe került a lépcsővel, a vörös keresztes lámpával. Arca hirtelen rőt lett a cseppfénytől. Kati, mondta Melinda, Elek szerelmes belém, és ha én ott maradok nálad, végképp bele fogok szeretni én is. A testem már mondja, mondta az éjjel is, nekem úgy kell hegedűs Tibor, mint neked. Szeme fehére is rőten csillant, és ez a tűzpillantás szelíd volt, szomorú. Elek olyan, amilyen, ismered. Én is ismerem. Mindegy, attól még bele tudok szeretni. De te olyan jó voltál hozzám, amilyen soha senki. És olyan árva vagy, amilyen én sose voltam életemben. Csak nem képzeled, hogy visszamegyek, és rád hozom, ami jön. Rendőr lépdelt el mellettük. Megnézte őket, tovább ballagott. Katalin csak állt, pillái meg-megreszentek, nem tudott szólni. A lány kurta sóhajjal, amely majdnem olyan volt, mint a jajdulás, odadobta magát a nyakába, megcsókolta, aztán elkezdett visszafelé futni az olajúton. Elszáguldott a rendőr mellett, az kiáltott neki valamit, de Melinda nem fordult vissza, nem is felelt. Szaladt az ingó gyérfényben, a szikravető havon megállíthatatlanul.
Szabó Magda a Danaida című írásának 35. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A Beszélőkönyvek című műsorunkat holnap hajnalban 0 óra 35 perctől megismételjük.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál Sinkovics Andrea. Sík Sándor 1945-től 1961-ig majdnem minden év adventjén és nagybőjtjében konferencia beszédeket tartott a budapesti Piarista kápolnában, illetve azzal párhuzamosan Budapest egyik nagyobb templomában, rendszerint a belvárosi plébánia templomban vagy az egyetemi templomban. Ezek a 4-6 előadásból álló beszédsorozatok a II. Világháborút követő másfél évtizedben, a kommunista diktatúra legsötétebb éveiben a magyar katolikus szellemi-lelki tájékozódás legmaradandóbb megnyilatkozásai voltak, amelyek sokaknak nyújtottak lelki és szellemi vigaszt. Ezeket a konferencia beszédeket szorgalmas kezek gyorsírással leírták, majd legépelték. A gépelt füzeteket a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára őrzi. Az eleddig a nyilvánosság számára hozzáférhetetlen, publikálatlan elmélkedésekből választott idézeteket Bozók Ferenc piarista szerzetes. Most ezeket, valamint a hozzájuk fűzött rövid, spirituális reflexiókat hallják. A részleteket Tikovics Ernő olvassa fel.
Ez a világ Isten szeretetének tárgya. Azért született, azért jött létre, mert Isten szeretett, és hogy az Isten szerettessék. Minden, ami szeretet, az az Isten.
A teremtett világ Isten szeretetének tükre. Az embereknek egyénenként eltérő, sajátos talentumaikból adódóan is felelős feladatuk ez a tükrözés. A teremtett világ Isten szeretetének túláradása, emanációja. Képzeljük el, hogy elmegyünk valakihez vendégségbe, aki nagyon örül nekünk. Képzeljük el a vendéglátót, aki oly túláradóan szeret minket, hogy annyira tölti poharunkat, hogy színültig telik, és már lefolyik a bor a poharunk külső falán.
Az Isten országa nem valami, ami készen van, hanem valami, aminek ki kell alakulni, aminek meg kell valósulni, és ehhez már a mi cselekvésünk is kell. Tennem kell nekem is, tennünk kell nekünk is, ami rajtunk áll, hogy valósuljon meg itt a földön az Isten országa.
A talentumok kérdése ez. Amit Istentől kaptam, értelem, fizikai lehetőségek, adottságok, azokkal legyek Isten munkatársa. Kreáció kontinúja, folyamatos teremtés. Folyamatos fejlődésre is szükségem van. Munkatársként működni együtt a nagy isteni teremtéssel. Istent növeszteni a lelkünkben. Istennek tudunk mi is ajándékot adni. Ajándékozhatjuk azt, hogy tőle kapott talentumainkkal és szorgalmunkkal, valamint ragaszkodó szeretetünkkel építjük Isten országát. A természet feletti Isten a természetesre, vagyis rád épít, számít. Bölcsen és egyszerűen fogalmaz a régi magyar közmondás. Segíts magadon, Isten is megsegít.
Csak csöndet teremts a lelkedben, meg fogod hallani az Isten hangját, vagy menj, fogd meg a kezét, emelkedni fog veled.
Odafigyelő csend. Istenre figyelő paradox módon aktív passzivitás. Rád figyelő, koncentrált csend vagyok. Erre a példa a Lázár két nőtestvére, Márta és Mária esete. Márta a karitatív szeretet, az adás. Mária a kontemplatív szeretet, az odafigyelő befogadás. Mindkettőnek megvannak a saját értékei, egyetlen személyen belül is. Miként a petroleum lámpa lángját, lecsavarom magam körül a világ zaját, felcsavarom magamban Istennek nem harsány, de hallható hangját.
Mit keresek én, amikor az Istent keresem? Keresem a belső békességemet, az egyensúlyomat, lelkemnek elhelyezkedését a szellemek világában, az én életemnek értelmét, a boldogságomat, azoknak boldogságát és élete értelmét, akiket szeretek, az örök életemet. Mindent, ami nagy, keresek, amikor az Istent keresem.
Isten keresésem voltaképp igazi énem keresése. Őt keresem, és igazibb magamra találok. Istenhez imádkozni, lelkünket és egész személyünket ünneplő ruhába öltöztetni. Istent kémleljük a távoli kozmikus világban, és nem vesszük észre, hogy közelebb van hozzánk, mint az orrunk hegye. Ahogyan Reményik Sándor fogalmaz, egy Isten arc van eltemetve bennem a rárakódott világszenny alatt.
Ami egész életünk advent, arra az Úrjövetre való készület, amikor nekünk jön el az Isten. Isten felé lényegében egy út visszahit, de ez az egyetlen út ugyanakkor egészen egyéni út is.
Saulushoz személyesen jött Isten, amikor a damaszkuszi úton Pállá lett. Asszisi Szent Ferenchez személyesen jött Isten, amikor ruhát cserélt egy koldussal, és eljegyezte magát Poverellóval, a szegényke úrnővel. Isten egyetemes, de mindenkit személyesen szólít, mint az apostolokat, akik Krisztusért mérlegelés nélkül otthagyták a vámos bódét vagy a halászhálót és egyéb korábbi életüket, feladataikat. Hitet ébreszteni másokban? Nehéz. De közvetíteni Istent mégis szükséges. Isten mindenkinek saját utat kínál önmagához. A hit útja nem a nyáj útja, hanem az egyetlen bárányé. Ez a bárány azonban nem klónozható. Nem klónozható számodra a másik ember útja Istenhez. Ne hasonlíts tehát a te sorsodat, a te utadat másokéhoz. Isten tiszteletben tartja, hogy te személyiségként vagy külön, felbecsülhetetlen érték.
Az Istent nem lehet egészen megtalálni. Az Isten keresés, megközelítés. Minél jobban csinálom, és minél nagyobb kegyelemben részesülök, annál közelebb jutok hozzá.
Önfelmentő lelki restség azt gondolni, hogy mivel Isten felfoghatatlan, ezért nem szükséges fürkésznünk az isteni titkokat. Középkori nagy misztikusok vágytak az Istennel való minél teljesebb kapcsolatra. Az unió misztika elérhetetlen, de nemes törekvés. Közelítések lehetségesek, nagyon különböző utakon. A teológia és minden vallás örök paradoxona. Istenről nem lehet beszélni, de kell. Isten gyermeki törékenységgel és szelídséggel közelít hozzánk, a betlehemi csillag hamarosan már jelzi ezt a közelítést. Nekünk is lépéseket kell tennünk felé, miként a napkeleti bölcseknek. Minden adventben újra és újra elindulunk, és járjuk a napkeleti bölcsek karácsony felé tartó spirituális zarándok útját.
A hitben adva van a félhomály, hogy hősiesség, lendület is legyen benne. A hűség fegyverével kell kitartani.
Lendület a hitben? Dinamikus, tevőleges hit? Különös kifejezés az, hogy valaki hitet tesz. A hűség minden körülmények között fontos, nem csak elméleti vagy elvont elvi deklarációban, hanem olykor hősies tettekkel, bátor dinamikával igazolt, talpig nehéz hűségben is. Mondják, manapság a papság válságban van. A házasságok, családok is válságban vannak. Tehát a hűség, a kitartás, az álhatatosság van válságban. Ezzel kapcsolatban nincs kollektív bűnösség, mindenkinek egyénenként a saját hűségével kell elszámolnia.
A vallásosság nem tantárgy, nem ideológia, amit szóval vagy nyomtatásból el lehet sajátítani, nem morál, nem templomba járás és liturgia. Élet Istenből, Krisztusból.
Ideológiákat gyártunk, könyveket írunk. Jézust egyszer látták írni, amikor a házasságtörő asszonynak megbocsájtott, valamit, nem tudjuk mit, írt a porba. Azóta mégis egyedül ő írt, és mi írunk a porba, írja Pilinszky. Az Isten nélküli morál csupán szociális szabálykövetés. Minden liturgia, bármilyen szép is legyen, személyes kapcsolat és hit nélkül csupán színpadi mű, vagy profán ünnepély. Jézus a szőlőtő, te vagy a szőlővessző. Ha a köztetek nem élő, nem szerves a kapcsolat, akkor abból nem lesz gyümölcs. A szőlőt pedig művelni kell. Szabad akaratod van, tehát akár saját magadat is le tudod metszeni, egy spirituális metszőollóval a szőlőtőről. Ez esetben azonban nem várhat szőlőt, azaz gyümölcsöt.
Nem hiszem, hogy van köztünk, aki ne élt volna át egy negyed órát a Szentségház előtt, patakpartján, hegytetőn, amikor az Istenhez valamiképpen egészen közel érezte magát.
A táborhegyi színeváltozás jelenetben Jézus megengedte Péternek, Jakabnak és Jánosnak, hogy átpillanthassanak a ma bizonyos másik dimenzióba. Lehet, hogy a mi életünkben nincsenek ilyen tremendális, extatikus élmények, de vannak életünkben határhelyzetek, kegyelmi pillantok, földi zarándokutunkon, Isten források, oázisok, melyekből erőt nyerünk, töltekezünk, rekreálódunk, hitünkben erősödünk.
Sajnos kétségtelen, hogy vallási életünk inkább az ünnepnapokra van beállítva, a kivételes, csodálatos dolgokra. Valahogy az ünnepi Krisztus köntös tetszik nekünk, pedig egy héten 6 hétköznap van és csak egy vasárnap. Aki csak vasárnap keresztény, az csak egy hetet kereszténységet él meg, nem az egészet.
Az igazi nagyság a mindennapokban fénylik fel. Az igazi hősök a hétköznapi hősök. Egy-egy ünnepi pillanatra bárki összetudja magát kapni. De mekkora nagyság az, akinek lelke a legszürkébb, legkopottabb, leghétköznapibb ruhájában, leghétköznapibb rutin cselekedetei közepette is fénylik. Zavarbejtő mondat, amikor azt hallom, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Az év többi napja nem az?
Krisztusban mutatta meg magát Isten az embernek, benne nyilatkoztatta ki magáról mindazt, amit az embernek tudnia kell.
Kempis Tamás művének címe az Imitáció Christi, szó szerinti magyar fordításban Krisztus imitálása, vagyis utánzása, tehát nem követése. Mit jelent ez? Nem távolról csodálom és úgy megyek tisztes távolból utána, hanem belülről próbálom formálni, kialakítani Krisztust a saját lelkemben. Krisztus, aki valóságos istensége mellett elénk élt egy valóságos emberi életet, életével megmutatta, hogyan kell emberi mi voltunkban, krisztusi módon, tehát az Atyának tetszően élni.
Folytatjuk tovább Bozók Ferenc atya spirituális reflexióit, melyeket a Sík Sándor konferencia beszédeiből vett gondolatokhoz fűzött.
Mióta Krisztus a földön járt, nincs az ember egyedül. Akit mindenki elhagyott, annak is tudnia kell, hogy nincs magában. Mióta Krisztus itt járt, nincs céltalan élet.
Szép az a példázat, amikor valaki életútjára visszatekintett, és látta a saját lábnyoma mellett Jézus lábnyomát is. Ám amikor a legnagyobb nehézségei voltak az életben, betegség, bánat, gyász, akkor csak egy lábnyomot látott ezen a visszatekintő képen. Felpanaszolta tehát Jézusnak, miért csak egy lábnyomot lát életútjának a ma legnehezebb életszakaszában. Miért a legnagyobb nehézségei idején hagyta Jézus cserben? Jézus pedig ezt válaszolja. Az az egy lábnyom az én lábgyomom volt, s téged akkor a karjaimba vittelek. Van, amikor kettesben maradsz vele, földi életedben, olykor-olykor, végül pedig egészen. De ő egyedül is elég.
A gyónás voltaképpen a teljessége a bánatnak, a hangossá lévő bánat. Ugródeszka a gyóntatószék, ahonnan Isten ölelő karjaiba vetem magam.
A gyóntató pap egy imbolygó lengő híd a lelked és Isten irgalma között. A gyónó húzatosnak, ingatagnak, kényelmetlennek érzi az átjárást ezen a rozoga hídon. Paradox módon a híd végén Isten széttör. de aztán erősebben rak össze. Sírásom, bűnbánatom, lelki szembenézésem önmagammal nem mélyre visz, hanem magasabbra. Pilinszky szép szavaival, sírásunk felszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnék.
Boldogságot szerezni úgy, hogy boldogságot akarok, nem lehet. Boldogságot szerezni úgy, hogy boldogságot adok, azt lehet.
Adni paradox módon nem tékozlás, hanem gyarapodás. Osztásod meghazudtolja az osztás matematikai műveletét. Osztod a szeretetet, nagy ajándék, ha valamiféle kis boldogságot is tudsz, mely nem fragmentálódik a szívedben, sőt, egyre egészebb lesz benned. Az isteni teljesség felé közeledve, de az soha el nem érve.
Isten az ő irgalmas jóságában az Úr Jézusban módot adott arra, hogy mint ember az embert úgy szerethessük őt.
A valóságos emberé is lett Jézus nem isteni, hanem emberi életet élt elénk. Nem megistenülést várt tőlem, hanem krisztusi megemberülést. Embereld már meg magadat, szoktuk mondani. Jelentése? Szedd össze magad, légy koncentráltabb, minőségibb, emberebb ember. Ám ehhez Isten is kell. Ez csupán saját emberi erőfeszítéseid által nem éred el. Ha így próbálod, úgy jársz, mint Münchhausen báró, aki azzal a képtelenséggel henceget, hogy saját hajánál fogva húzta ki a mocsárból saját magát.
Szólj úgy, ahogy telik tőled. Ha dadogás lesz, nem baj. Vagy ne mondj semmit, csak légy ott Isten előtt.
Jobb ma egy őszinte dadogás, mint holnap egy lebilincselő, választékos, de nem teljesen őszinte szónoklat. Jönnek-mennek az évek, és inkább figyelek a bizonytalanul kérdezőkre, mint az önmagukban túlzottan biztos válaszolókra, mai szóval megmondó emberekre. Olykor dadogó, tétova szavak sem kellenek, csak az Isten jelenlétébe helyezkedés. Viannei Szent János, a plébánosok és gyóntatók védőszentje mondta, mikor megkérdezték, hogy miért viraszt éjszakánként az oltári szentség előtt. Én nézem őt, és ő néz engem.
Akinek fáj, hogy nem jól imádkozik, az jól imádkozik.
Az imádságban gyakran tapasztaljuk a kifejezhetetlenségnek és önmagunk méltatlanságának, elégtelenségének, kicsiségének fájdalmát. Nincsenek igazi, jó, megfelelő, adekvát szavaink, gondolataink az Istennel való igazi spirituális párbeszédhez. Isten nem lehet igazán jól megszólítani, de mégis kell, inkább szívvel, mint szóval.
Aki megismerte az embereket és mégis szereti őket, az hős. Nem kerülhetek úgy viszonyba az Úristennel, hogy abból kikapcsolhatnám fele barátaimat. Nem mehetek egyedül az Isten elé.
A remeték se egyedül mennek Isten elé. Jelek mások számára. Viszik Isten elé a sok lelket, akikért engeszteltek, imádkoztak, vezekeltek. Öncélú önsanyargatás is van, például a topmodellek anorex diétája, bulimiája. Isten imádata és az ember szeretete nélkül aszkézis és böjt és mindenféle önmegtagadás, csupán testedzés vagy szigorú fitness diéta. Az embereket hibáikkal, bűneikkel, esendőségeikkel együtt szeretni, ez az emberi nagyság és a krisztusi hősiesség. Thank you.
Sík Sándor piarista költő konferencia beszédeiből vett gondolatokat hallottak Bozók Ferenc atyától. A részleteket Tikovics Ernő olvasta fel. Ezzel műsorunk mára véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is búcsúzunk Önöktől. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Műsorunkat megismételjük csütörtökön 16 óra 5 perctől.